153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Köszöntjük szeretettel hallgatóinkat, mai 153 magazinunkban Csányi Ágnes vagyok a mikrofonnál. Egy nemrégen lezajlott érzékenyítő program két főszervezőjével beszélgetek, Édesné Pál Edinával, aki a Központi Református Általános Iskola pedagógusa, tanítónője. Szervusz, köszöntelek szeretettel.
Szervusz, köszöntöm én is a hallgatókat.
És Soltészné Gombár Editet, aki tulajdonképpen szülői minőségében, illetve hát foglalkozása kapcsán is, ugye mentálhigiénés, tanárnő, illetve hát a látási kisfiú anyukája, Gergő, aki egy kicsit inspirálója volt ennek az érzékenyítő nap elindításának. Köszöntelek szeretettel.
Köszönöm, hogy itt lehetek, és én is köszöntöm a hallgatókat.
Egy kicsit mélyebben szeretnénk beszélgetni erről, hogy hogyan is érdemes akár pedagógusként, akár szülőként foglalkozni, segíteni az akadályozott, vagy a normál fejlődéstől eltérő diákokkal, látássérő diákokkal, de kezdjük nyilván az elején. Tehát ez az érzékenyítő nap tulajdonképpen a ti főszervezés esetekkel történt. Honnan indult az ötlet?
Az ötlet onnan indult, hogy ott volt Gergő az osztályban, és nekünk meg kellett ezt oldani, hogy őt ugyanúgy tudjuk tanítani, mint az összes többi gyereket. Sok segítséget kaptunk egyébként a Vakok Intézetétől, és a kezdetekben sokat segítettek, de egy idő után azt éreztük, hogy elfogytak ezek a segítségek. Ők nagyjából inkább arra vannak berendezkedve, hogy csak látássérült gyerekekkel foglalkoznak, ami nyilván egy nagyon speciális és egy nagyon nehéz, nagyon komoly feladat, de a mi feladatunk azért különbözik. Nekünk nagyon fontos az integráció, hogy úgy tudjuk tanítani a Gergőt, hogy egyszerre a többiekkel.
Már is adódik bennem az örök dilemma és az örök kérdés, hogy egy ilyen szituációban melyik az előnyösebb, az integráció, vagy pedig ha hasonló problémákkal küzdő diákokkal tanul együtt.
Ez egy nagyon fontos kérdés, és azt gondolom, hogy leginkább azok tudják ezt jól megválaszolni, akik maguk is benne vannak, és ők átélői ennek. És ezen a napon, ezen a konferencián vagy érzékenyítő napon délután egy pszichológus hölgy, egy látássérült pszichológus hölgy beszélt az integrációról, amit ő maga tapasztalt, és nagyon érdekes volt, ahogy ő fogalmazta. Ő azt mondta, hogy az integrált oktatás az életre készít fel, míg a szegregált oktatás nagyon sok mindent megtanít, nagyon sok mindenben nagyon jól tudnak ott fejlődni, de alapvetően utána az életben, a társadalomban nehézségeik lesznek, amiket persze le lehet küzdeni, de talán ez egy nehezebb út.
Az anyukát kérdezem, te hogyan érzékeled? Örülsz annak, hogy Gergő normál fejlődésű diákok között általános iskolában tanul, hiszen te vagy leginkább érintett.
Nagyon nagy dilemma volt számunkra, hogy mi is lenne a jó út Gergő számára. Azt láttuk, ő abban a szerencsés helyzetben van, hogy harmadik gyerekként érkezett a családba, és egyébként a családunkban is általában 6 gyerekkel volt együtt. Úgyhogy ő teljesen megszokta azt, hogy körülötte gyerekek vannak, és ott kezdeném, hogy 4,5 évesen ő elkezdett járni a Gólyafészek óvodába, és azt láttuk, hogy ez neki nagyon tetszett, és abszolút az előnyére vált. Az óvónénik is nagyon ügyesek voltak. Igazából nem volt az óvodába különbség abban, hogy vele hogyan játszanak, vagy pedig a látókkal hogyan foglalkoznak, és ezután, amikor ugye a kötelező iskola érettségi vizsgálatra kellett őt elvennünk, nagyon pici volt, 17 kiló mindössze, és eszünkbe se jutott egy márciusi gyereket beiratni az iskolába. Viszont mikor megvolt a pszichológiai felmérése, akkor azt mondták, hogy ez a gyerek iskolaérett, és mivel a vakgyerekek általában 2 évig csinálják az első osztályt, ez a hagyomány a Vakodában, ezért javasolják, hogy keressünk egy kisfalusi iskolát, ahol mondjuk a másik 5 mellett elfér ő is, mert ugye ő így 3 főnek számít. Én nagyon bizonytalan voltam, ekkor kezdtünk el Edinával beszélgetni, hogy egyáltalán mi az ő véleménye erről, mert én alapvetően a súlya, meg a pici termete miatt azt gondoltam, hogy jobb lenne neki még óvodában lenni, és Edina akkor felajánlotta, hogy pont indul egy iskola előkészítő csoportfoglalkozás, és hogy ő nagyon szívesen megnézni a Gergőt így a csoporton belül. Úgyhogy itt kezdődött ez a történet.
Akkor tulajdonképpen a Központi Református Iskolába indult el Gergő elsőként, iskola előkészítő osztályban, tehát nem első osztályban, ha jól értem.
Ez egy télvégi felkészítő csoportfoglalkozás minden évben, amikor az óvodások elmehetnek, és kipróbálhatják az iskolai foglalkozásokat, és ez 8 hétig tart. Gyakorlatilag Edina ezután azt mondta, hogy ő úgy látja, hogy Gergő nagyon szépen beilleszkedett a csoportba. Mi is szülőként azt láttuk, hogy ők, mint pedagógusok abszolút jól tudták kezelni a helyzeteket. Sőt, én nagyon meg voltam lepődve az Edina kreativitásán, mert gyakorlatilag ő mindent próbált ugyanúgy a Gergő elé is tenni, mindent megpróbált tapinthatóvá tenni a számára, és ugyanazokat a feladatokat tudta csinálni, mint a látótársai. Bennem akkor nagyon nagy tisztelet lett iránta, hogy ilyen odafigyeléssel van Gergő iránt, és gyakorlatilag, mikor vége lett ennek a csoportfoglalkozás, akkor ő azt mondta, hogy nagyon szívesen elvállalná a Gergőt, ha az osztályába iratnánk.
És hát így is történt, innen fogjuk folytatni a beszélgetésünket. Maradjanak velünk, hamarosan visszatérünk. Édesné Pál Edinával és Soltiszné Gombár Edittel beszélgetünk tovább.
153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Köszöntjük a hallgatókat, szeretettel folytatjuk mai beszélgetésünket Édesné Pál Edinával és Soltiszné Gombár Edittel, normál fejlődésű diákokról és az eltérő fejlődésű diákokról. Ugye itt egész konkrétan a Központi Református Általános Iskolában egy érzékenyítő napot szerveztetek diákoknak és pedagógusoknak, segítőknek, és ugye erről beszélgettünk, ugye Gergő Editnek a kisfia hozzád került egy iskola előkészítő után, mivel hogy azt tapasztaltad, hogy nagyon kis ügyes. Ez minden iskolában van, vagy csak nálatok ez az iskola előkészítő?
Én ahogy tudom, minden iskola próbálkozik valamiféle programmal. Ez nem biztos, hogy több hetes, mint nálunk. Vannak olyan iskolák, ahol egy-egy délelőtt, vagy egy délután, vagy tematikusan oldják meg. A mi iskolánkban évek óta ez egy 8 vagy 10 hetes program a megbeszéléstől függően. Ez azért nagyon hasznos, mert a kitartást is egy kicsit próbára tehetik a szülők, és nem egy ideális napszakban van nyilván, mert a gyerekek óvodában vannak, az iskola meg nappal foglalt, úgyhogy késő délután van. Ez egyfajta irreális terhelés, de ugyanakkor nagyon sok mindent előhoz. Nyilván ezek játékos foglalkozások, tehát alapvetően igyekszünk nem terhelni a gyerekeket, de sok minden kiderült. Voltak olyan tapasztalatok, amikor úgy jöttek gyerekek, hogy mi is jeleztük a szülőknek, hogy úgy látjuk, hogy ez nagyon korai még neki ez az iskolapad. Valóban kihagytak egy évet, és most az osztályomban jár, és tényleg szárnyal nagyon ügyes. Tehát sok minden kiderülhet, hiszen otthon azért nem ilyen helyzetben látják a szülők a gyerekeket, és az óvodában sem ilyen helyzetben látják. És a Gergő is így került tényleg egy ilyen iskola előkészítős csoportfoglalkozás keretében a szemem elé, így ilyen formában, mert azért előtte én már ismertem őt, de nem így foglalkoztam előtte én sem vele. És ott azért nagyon sok minden kiderült, hogy az ő feladattudata az kialakult, hogy ő nagyon-nagyon motivált, hogy ő nagyon akar tanulni, és hogy elképesztő okos kisfiú, tehát nagyon jó képességekkel is rendelkezik.
Neked vannak-e tapasztalataid, akár pedagógia, akár más területen az eltérő fejlődésű diákokkal, vagy akár látássérült gyerekekkel kapcsolatban?
Látássérült gyerekekkel kapcsolatban nem voltak tapasztalataim. Eltérő fejlődésű diákokkal kapcsolatban igen, én mindig is nagyon nyitott voltam e felé. A pályámat is így kezdtem. Gyakorlatilag ez volt az alapmotivációm, hogy akár magatartás problémával, nehézséggel, vagy tanulási nehézséggel küzdő gyermekek számára a hittanoktatást hogyan tudom megvalósítani, hogy ez elérje a célját. Tehát nekem ez volt az indító motivációm, majd később tanítóvá váltam, és utána pont ezért, hogy ezt jól csináljam, én a Bárcit elvégeztem, és oligofrén pedagógus is lettem.
Ezt most fordítsuk le.
De tanulásban akadályozottak, vagy enyhe értelmi fogyatékossággal élő gyermekek pedagógusa lehetnék. Most épp olyan nincs a környezetemben, de nagyon hasznos tudást szereztem meg, és nyilván a szemlélet az nagyon fontos, ahogy közben ez bennem formálódott. Éppen ezért azt gondolom, hogy én könnyebben nyitok talán különleges vagy eltérő fejlődésű gyermekek irányába, vagy a nehézséggel küzdők irányába, és éppen ezért van is bennem egy törekvés, hogy őket a lehető legjobban integrálni, egy csoport részévé tenni, függetlenül épp a képességeiktől.
Nagyon szerencsés, azt gondolom az iskolának és az ott tanuló diákoknak mindenképpen. Edit, említetted, hogy az óvodában, amikor Gergő indult, milyen ügyesen álltak hozzá az óvónénik. Ebből én azt éreztem, hogy azért ez nem biztos, hogy mindig természetes, hogy ügyesen foglalkoznak ezekkel a diákokkal, akár a szülők, akár a pedagógusok. Gondolom, hogy ezért is indult most ez a nap, hogy ebben segítsétek akár a diáktársakat, akár a pedagógusokat.
Mikor Gergőnek óvodát kerestünk, akkor elsődleges szempont volt a számomra, hogy olyan pedagógusokat találjunk, akik tényleg szeretettel és elfogadással tudnak egy olyan helyzettel szembenézni, hogy lesz a csoportjukban egy kisgyerek, aki nem lát. Ezért már hozzájuk is korábban bementünk egy-két órára. Láttam, hogy Gergő óvónéniei abszolút el tudják őt fogadni. Nem sajnálattal álltak mellette, hanem a legnagyobb természetesség segítették őt, és kitaláltak olyan játékokat, olyan vonatos vezetési módszert, hogy ne legyen feltűnő, hogy mondjuk Gergőnek plusz segítségre van szüksége, hanem minden kisgyerek mondjuk hasonlóan közlekedjen. Sajnos azt tapasztalom, mert ugye a Vakodában, vagy pedig más néven mondva a Budapesti Központi Korai Fejlesztő és Módszertani Intézetben azért több szülővel találkoztunk, hogy a szülők nagyon nehezen fogadják el azt a helyzetet, hogyha a gyermekük nem lát, és azt gondolom, hogy ezt nem is könnyű feldolgozni. Viszont, hogyha a szülő nem tudja elfogadni ezt a helyzetet, akkor nem feltétlenül tud bárhol is úgy állni a gyereke mellett, hogy őt a legnagyobb természetességgel fogadják. Én például azt találtam ki ennek a helyzetnek a kezelésére, hogy amikor a legelső szülőértekezlet volt, akkor kértem, hogy hadd mondjak pár mondatot a kisfiamról, és megkértem a szülőket, hogyha kérdésük van most, vagy pedig bármikor a továbbiakban, akkor nyugodtan tegyék azt fel, és ne legyenek tabuk, ne legyen susmosolás, hanem nyugodtan érdeklődjenek, igen.
Én emlékszem, hogy riportoztunk veled sok-sok évvel ezelőtt, amikor még friss volt ez az életszituáció számodra, és én nagyon emlékszem arra a mondatodra, hogy a depressziós helyzetből te magad úgy jöttél ki, hogy elúsztad a redőnyt, és hogy ennek a gyereknek elég baja van az életben, ha még az anyja is depis, és szomorú, ezt már nem érdemli meg, és hogy muszáj boldognak lenned. Azért azt gondolom, hogy ez egy fantasztikus jó hozzáállás, hogy ugyanolyan joga van élni mindenkinek. Hallgatóink maradjanak velünk. Soltészné Gombár Edittel és édesné Pál Edinával beszélgetünk tovább az érzékenyítő napról, eltérő fejlődésű diákok segítéséről, beilleszkedéséről.
153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Köszöntjük a hallgatókat, folytatjuk mai beszélgetésünket az eltérő fejlődésű diákok segítéséről, beilleszkedéséről, ugye a Központi Református Általános Iskola érzékenyítő napjának kapcsán. Gergőről, látássérült kisfiú anyukájával beszélgetünk, Edittel, illetve Edinával, osztályfőnökével. Ott tartottunk, hogy itt közben mondtad, hogy ez nem is teljesen így volt, ez a forduló pont az életedben, szóval akkor, amikor elfogadtad ezt a helyzetet, és amikor váltottál, hogy hogyan kell igazán jól hozzáállni egy látássérült kisfiú, hogy milyennek kell lenni az anyukájának, hogy jó legyen a Gergőnek? Hogy volt ez?
Azt nem tudom, hogy hogyan kell hozzáállni, azt tudom, hogy nekem igen, mi segített. Gyakorlatilag, amikor Gergő megszületett, és az utána következő időszakban, mind az orvosok, mind a gyógypedagógusok folyamatosan azt sorolták, hogy ez a gyerek mit nem fog tudni csinálni, és én pedig, mint minden szülő, elkezdtem magyar és angol szakirodalmat keresni, hogyan lehet mégis segíteni, és gyakorlatilag szomorúságomban, meg mivel próbáltam reálisan elfogadni a tényeket, nem is volt erőm ahhoz, hogy úgy foglalkozzak vele mondjuk, mint a többi gyerekemmel, és akkor egyszer csak megláttam a laptopom mögül kinézve, hogy a 3 éves testvére milyen játékokat tud vele játszani, és hogyan elfogadtat vele minden. Elszégyeltem magam, és fölálltam, és leültem mellé a szőnyegre. Tehát gyakorlatilag azt gondolom, hogy meg kell élni ezeket a mély nehéz érzéseket, de ugyanakkor ezt tartom szinte a küldetésemnek is, hogy a szülők megtalálják azt, hogy hogyan tudnak kapcsolatba lépni a gyerekükkel, és hogy azt a gyereket, akit ők kaptak, hogyan tudják elfogadni, és úgy szeretni, és a maga tempójában, a maga szintjének megfelelően segíteni.
És hát ez volt a cél az érzékenyítő napnak is. Halljuk, Edit, hogy kik voltak a meghívottak a diákokhoz, illetve a pedagógusokhoz.
A Bács-Kiskun megyei Vakszövetség minden tagja eljött, 5 fő vett részt ezen a napon. Van a vezetőjük Kácsor Macska Zsuzsanna, ő vakon született, ő a láthatatlan kiállítást vezette, ez egy nagyon érdekes program volt. Aztán 2 munkatárs, aki gyengén látó, ők a fehérbotos közlekedést tanították a felső évfolyamon, és érzékenyíteni jött még két látó munkatársuk. A Vakok Állami Intézetétől, a Bács-Kiskun megyei rehabilitációs központból is jöttek, Ábel Népintér Évi és Horváth Gyula. Egyikőjük az informatikát mutatta be, hogy hogyan tudják a beszélő programokat és a különböző okostelefonokat használni a látássérültek. Nagyon sok lehetőség van a 21. században. Azt gondolom, hogy ez az egyik legjobb időszak a látássérültek életében, hiszen én egészen megdöbbentem, amikor egy nyári integrációs táborban voltunk fönt Gergővel. Ez azt jelenti, hogy az integrációban tanuló gyerekek gyakorlatilag pár napig együtt vannak, és barátkoznak egymással, megbeszélik a dolgaikat, és elmesélt az egyik 8-os lány, hogy ő a tavaly nyáron 123 könyvet hallgatott meg, hiszen olyan gyorsan tudják hallgatni a regényeket, amit mi nem is értünk, szóval itt elgondolkoztam, hogy ki is a fogyatékos.
Edinát kérem, hogy folytassa a sort, hiszen Vál, illetve ketten voltatok a fő szervezője ennek a napnak.
Így van, hát egyházi oldalról is nagyon örültünk annak, hogy tudtunk meghívni előadókat, illetve vendégeket. A Református Missziói Központból jöttek hozzánk Magyarné Balogh Erzsébet lelkésznő. Ő egy igei üzenettel készült a pedagógusok számára, ez már délután volt, illetve Debrecenből Járai Lóránt és munkatársai jöttek, ők pedig két csoportot vezettek, volt egy csörgőlabdás csoport, ami egy nagyon klassz játékos foglalkozás volt, bekötött szemmel a labda csörgésére lehetett figyelni, és úgy játszottak felső tagozatosok, illetve ami nagyon érdekes volt, és ezt utána még napokon keresztül tapasztaltam az órákon, hogy előjöttek a tanult dolgok. Volt egy hölgy, aki jeltolmácsolást, jelnyelvet tanított a gyerekeknek, és elképesztő rövid idő alatt valami félelmetesen nagy mennyiségű tudást tudott átadni, tehát nagyon-nagyon sok mindent utána elmutogattak a gyerekek hittanórán. Nagyon nagy élmény volt számukra.
Említetted, hogy tulajdonképpen először foglalkoztál Gergő kapcsán látássérült kisdiákkal. Ezeknek a gyakorlatoknak egy részét te találtad ki, vagy pedig vetted valamilyen irodalomból?
Természetesen kaptam hozzá irodalmat, és a Vakok Iskolájából kaptam olyan szakkönyveket, meg kifejezetten módszertani könyvek. Onnan is nagyon sok ötletet gyűjtöttem. Edith is nagyon nagy segítségemre volt és van, és remélem, hogy lesz is még.
Ilyen ideális szülő-tanár kapcsolat tulajdonképpen?
Abszolút, az tényleg. Tehát én bármit kitalálok, ő akkor este hozzálát és megoldja, mert tehát igazából a nehézség az, hogy én hiába találom ki, hogy én szeretnék braille betűket vagy számokat, én nem tudok úgy írni, és nincs eszközöm se, úgyhogy ilyenkor azért a szülői háttér az nekem életmentő. Úgyhogy azért fejlesztettünk ki eszközöket is, tehát van egy-két olyan saját ötlet, amire hát olyan értelemben büszke vagyok, hogy jó használni együtt az osztályban, úgyhogy nem tűnik fel, hogy a Gergő egy kicsit más eszközzel dolgozik, de ugyanaz az instrukció, ugyanaz a kérdés. Most már nagyobb számkörben azért ez egy kicsit nehezebb, tehát nagyon sokszor különfejlesztő órán nézzük meg az ő könyvébe, és egyébként pedig követi és fejben számol. Hál' Istennek ez neki egyáltalán nem okoz nehézséget, és nagyon-nagyon ügyes benne. Szóval sokféle eszközünk van, sokfélét kaptunk, talán egy kicsit többfélét mi magunk kísérleteztünk ki. Az első blogban akkor említettem egy pszichológus hölgyet, aki azt mondta, hogy számára a szegregált oktatás volt az, ami egy kicsit egyszerűbb volt, és sok mindent úgy professzionálisan lehet, hogy megtanított, de az integrált oktatás az életre nevelt. Ez nyilván egy látássérült szemszögéből így van. Az intézmény szemszögéből egy picit meg lehet, hogy pont fordítva, mert nekünk meg egy kicsit ez a nehezebb út, nyilván az integráció. Szemléletben nem, mert szeretnénk, mert jól szeretnénk csinálni, de eszközileg számunkra ez a nehezebb út.
Egy vidám másodikos csapattal találkoztam itt a folyosón, őket jól ismerem, mert ők az én osztályomban járnak, de én nem voltam veletek most az elmúlt órán. Elmesélnétek nekem, hogy mi történt benne teremben?
Hát nagyon tetszett, mert Elvis a kiskutya bent volt, és nagyon cuki volt, és a lábára tette a gazdája jutalomfalatot, és megtanulta, hogy onnan nem szabad elvennie, ameddig nem adja neki a gazdája.
Milyen kutya ez az Elvis? Mi az ő fő feladata?
Hát, hogy a vakokat vezesse és segítsen neki.
És itt volt a gazdája is, aki vak volt?
Igen. Igen.
Volt-e olyan, amit eddig nem tudtatok, és most tudtátok meg a mai délelőtt?
Igen, volt.
Az, hogy nem szabad a földről lennie.
A kutyának?
Hát.
Másnap volt-e új információ, amit megtudod?
Hát nekem nem.
Mindent tudtál már eddig?
Hát mindent tudtam.
És honnan tudtatok ti ennyi mindent a vakságról?
Mert anya már elmesélte meg apa.
Nekem is már elmesélte.
Kérdeztetek valamit?
És ismertek olyat, aki esetleg nem lát?
Igen, az osztálytársunk.
Én ismerek, nekem a mamám nem lát.
Jó volt ez a délelőtt?
Jó.
Jó, tetszett?
Jó.
Örülök.
Erről fogunk tovább beszélgetni, hiszen nem csak látássérült diákok, hanem sok más típusú eltérő diákkal kell foglalkozni egy iskolában, és most ebben nagy tapasztalatot szereztetek, akár a nap kapcsán, akár saját tapasztalatból. Hallgatóink maradjanak velünk, Édesné Pál Edinával és Soltészné Gombár Edittel beszélgetünk tovább.
153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Köszöntjük a hallgatókat, és folytatjuk mai nagyon izgalmas és hasznos beszélgetésünket, úgy gondolom, Édesné Pál Edinával és Soltészné Gombár Edittel az eltérő fejlődésű diákok beilleszkedéséről, aznak segítéséről az érzékenyítő nap kapcsán. Még néhány program elmaradt, még pedig nagyon fontos, itt Edit figyelmeztetett.
Délelőtt és délután is előadónk volt Kacsari Zsolt, egy utazó tanár, aki Szeged körzetében dolgozik, és hozott nekünk egy példát egy hatodikos kislányról, hogy ő hogyan tudott alsóból felsőbe átlépni. Az ő tapasztalatairól volt egy 20 perces kisfilm. Én azt gondolom, hogy ez nagyon hasznos, és igazából alapötlet is volt ennek a napnak a szervezésénél, hogy azért vannak látássérült gyerekek integrálva, bár hála Istennek ott tart az orvostudomány, hogy a legtöbb kisgyereknek tudnak látószemet operálni, de mégis azt érezzük, hogy ezek között az intézmények között nincsen kapcsolat, és szerettünk volna, hogyha elindul egy ilyen folyamat is, hogy nyilván minden kisgyerek más és más, de nagyon szeretnénk, hogyha a tapasztalatokat meg lehetne osztani egymással, hiszen nem kell mindenkinek feltalálni a spanyol viaszt, és hogyha van egy módszer, akkor hát, ha működik egy másik helyen is, ha meg nem, akkor úgyis kénytelenek vagyunk valami újat kitalálni. Szóval én nagyon hasznosnak tartottam, hogy ő elmondta a tapasztalatait. Továbbá itt volt Kinga is, a családjával és a pedagógus asszisztensével, és az ötödikes és negyedikes osztályokba ment be, ahol ő maga mutatta meg, hogy milyen eszközökkel és hogyan tanul. Neki az erőssége a helyesírás, és nagyon szeret írni, görkorcsolyázik, egy nagyon eleven kislány, úgyhogy amikor éppen szünet volt, csak azt láttam, hogy két fehérbotos gyereknek indult az iskolaudvarnak, és a vakcsaj elvitte a fiamat.
Tudom, hogy Edina, veled, amikor beszélgettünk a folyosón, egyből azt mondtad, hogy az a legmeglepőbb ebben a napban, hogy mennyire nem fogyatékkal élőknek kell tekinteni, mert hogy annyira teljes életet lehet élni, hogyha megfelelő környezetben megfelelő segítséget megkapják ezek a diákok vagy felnőttek. Utóhatások, Edina, iskolában hogyan csengett le ez a nap?
Már aznap lehetett érezni, hogy ez egy nagyon jól sikerült nap. Nagyon szerettük volna, hogyha ez jól sikerül, de talán úgy nem fogalmaztuk meg magunkban, hogy ennyire jól fog sikerülni. A gyerekek is nagyon-nagyon élvezték, és rácsodálkoztak rengeteg mindenre, tényleg a kis eszközökre, meg egyáltalán, ahogy látták maguk között jönni, menni a látássérült felnőtteket és gyerekeket, nagyon természetesen kezelték, néhány perc alatt megszokták, és természetesen kezelték, és azt gondolom, hogy a pedagógusok számára is egy nagyon nagy hatású nap volt, ebben azért is vagyok biztos, mert ez egy szombati nap volt, és utána hétfőtől találkoztunk minden nap, és azt hiszem, hogy nem volt olyan nap a tanáriban, amikor ne lett volna valami spontán beszélgetés erről, amiben, ha tudtam, én is bekapcsolódtam. Tehát nagy hatással volt a pedagógusokra. Eddig is ők nagyon-nagyon rajonganak most is még Gergőért, meg nagyon szerették, de nyilván azért szakmailag van bennük egy kis félelem, ami teljesen érthető, hiszen erről nem tanítanak ma sajnos a felső oktatásban, hogy hogyan lehet egy ilyen nagy különbséggel érkező gyermeket ugyanúgy tanítani. Sok mindent, még talán a szemlélet úgy megszólal, de gyakorlati praktikus tanácsok már biztosan, hogy nem. És azt gondolom, hogy ha már a szemlélet változik, ha én ezt tűztem ki magamnak, célul, hogy ha bátorságot sikerül meríteni, akkor a többi jönni fog. Akkor el fog kezdeni mindenki egy kicsit kutakodni, akkor nem fog félni egy kis önképzéstől, vagy akár továbbképzéstől, és akkor nem fog félni a különleges helyzetektől. És én ezt érzem, hogy ez nagyon jól sikerült. Gyakorlatilag másfél hete, Gergő azt mondta, 9 napja volt, ez a vakos nap, ahogy ő hívta, de még most a mai napon is egy teljesen más témájú hittanórában, a hittanórán, ahol a órát csoportokban egy-egy szituációs feladat megjelenítésével fejeztük be, mind a 3 csoportban volt egy vak. Egyébként nem kellett volna, tehát nem volt feltétele, sőt, hát egyáltalán nem is illett bele a történetbe, de ők beleillesztették, tehát végül is beleillett, de én nem gondoltam, hogy lesz benne. Tehát azt gondolom, hogy olyan mély hatása volt ennek a napnak, ami talán hosszú távon nagyon-nagyon hasznos lesz mindannyiunk számára, látók számára legalább annyira, mint nem látók számára.
Nagyon-nagyon jó ezt hallani. Azt gondolom, hogy magát az elfogadást, mert tulajdonképpen azért ez, ha tágabb értelemben nézzük, az segítette. Igen. Ezt nekünk nagy kanállal kellene enni, felnőtt gyereknek, férfinak, nőnek. Ez talán az alfaja és az omegája ennek az egésznek, amiről beszélgetünk. Edit, említetted, hogy készültünk a beszélgetésre, hogy te 5 éve egy önkéntes segítő csoportnak vagy a tagja. Mivel foglalkoztok? Mert azt gondolom köze van ahhoz, amiről eddig beszélgettünk.
Alapvetően Gergő mellett, ő ugye nagyon sok operáción esett át, és mellette megláttam azt, hogy egészen máshogy viszonyulnak a szülők azokhoz a gyerekekhez, akiknek problémás születésük volt, esetleg koraszülött intenzíven kezdték az életüket, mint azok, akik egy egészséges kezdet után kerülnek mondjuk be a gyereksebészetre, és ez nagyon megmozgatta a fantáziámat. Innen indult az el, hogy mentálhigiénét tanultam, és Kecskeméten a koraszülött intenzív osztályon voltam segítő, a szakdolgozatomat is ebben a témában írtam, alkotó terápiás mentálhigiénés csoportfoglalkozásokat csináltam. Most éppen babavárás időszakában vagyok, úgyhogy ezt szüneteltetem.
Azt gondolom, ez is arról szól, hogy segítitek a szülőket elfogadni ezt a szituációt.
Igen, én azt értettem meg Gergő mellett, hogy ez egy kulcs dolog, hogy bárhogyan is érkezik a szülőhöz a gyermek, és azt gondolom, hogy ez az egészségügyi dolgozóknak is egy nagyon nehéz kérdéskör, nagyon nehéz megérteni is, de onnantól kezdve, hogy a gyerekemet a kezembe fogom, nem azzal foglalkozom, hogy milyen fogyatékossága vagy hátránya van, amivel az életet kezdte, és persze megvan a kezdő szomorúság, veszteség folyamatok, de gyakorlatilag, ha ezen túllendül a szülés, azt gondolom, hogy ha kap segítséget, akkor hamarabb túllendül, akkor meg tudják találni egymáshoz az utat, ami egy szeretetteljes, elfogadó légkört tud teremteni, és ebben tud egy kisgyerek, egy egészséges kisgyerek is a legjobban fejlődni.
Innen fogjuk folytatni. Általában beszélgetünk erről a területről, hogy hogyan lehet a legjobban segíteni akár a normál fejlődésű, akár az eltérő fejlődésű diákokat. Maradjanak velünk, Soltészné Gombár Edittel és Édesné Pál Edinával beszélgetünk tovább.
153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Köszöntjük a hallgatókat, szeretettel is folytatjuk mai beszélgetésünket Édesné Pál Edinával és Soltészné Gombár Edittel. Ígértük, hogy általánosságban beszélgetünk majd a integrált módon nevelésre, tanításra kerülő, de eltérő fejlődésű diákokról. Elfogadás. Mondtad, hogy valóban ez egy nagyon fontos alap, de hogy ezt korlátokkal, tehát hogy egészségesen kell megélni. Mire gondoltál?
Igen, azt gondolom, hogy ez egy nagyon könnyűnek tűnő fogalom, hogy elfogadás, és akkor mindenkit elfogadunk úgy, ahogy van, de közben nem olyan egyszerű ez. Ehhez az elfogadáshoz azt gondolom azért egy komoly bölcsesség is kell, és talán sok ismeret is kell. A szülő részéről és a pedagógus részéről is. Mert nem biztos, hogy mindent el kell fogadnunk. Sokszor tapasztalom azt, hogy olyan dolgokat is elfogad a szülő, vagy akár elfogadom mi pedagógusok, amiket nem kellene elfogadni.
Ez azt jelenti, hogy pont ezen a területen kellene fejleszteni azt a kisdiákot, ha jól értem.
Így van, így van. Tehát akár pont azon a területen, akár keresni egy olyan területet, amit ha fejlesztek, akkor ez a sérültebb terület elfogadhatóvá válik, és élhetővé válik. A másik oldal pedig, amikor a szülő maga sem tud elfogadni, vagy a pedagógus maga sem tud elfogadni olyan dolgokat, amit viszont muszáj elfogadni, mert lehet, hogy lehet rajta változtatni, de olyan kudarcok és olyan nehézségek árán, ami már a személyiségfejlődésben okozna esetleg sokkal nagyobb kárt, mint hogyha magát, azt a tényt, azt a sérültséget, azt a nehézséget elfogadjuk. Tehát azért elég bonyolult dolog ez az elfogadás, és azt gondolom, hogy nagyon egyéni, és nagyon-nagyon mérlegelni kell, hogy melyik időszakban, hány éves korban mi az, amit tényleg elfogadunk, és tárjuk kezeinket, akár nyitjuk, és úgy fogadjuk el, akár tárjuk, és azt mondjuk, hogy hát nem tudunk mit tenni.
Nagyon sokszor dilemmában vannak a szülők is, hogy mondjuk felmentessenek egy diákot, akár olvasási nehézség, akár számolási nehézség alól, mert hogy akkor utána már nem válik motivált ez a diák, és itt is ugyanez köszön vissza, hogy elfogadni, na de hogyan?
Igen, ez azért nehéz, mert szerintem ez nagyon szorosan összefügg a neveléssel, és az a baj, hogyha ezt leválasztjuk róla, és ezt csak az oktatás területén próbáljuk értelmezni. Például, ha felmentünk egy kisgyermeket, akár mondjuk az olvasás alól, vagy az írásbeli számonkérés alól, akkor felmentjük őt mondjuk a munka alól is. De nem biztos, hogy ez így jó. Tehát én azt gondolom, hogy a felmentés, az vannak olyan helyzetek, amikor tényleg nélkülözhetetlen, mert egyszerűen olyan kudarcnak tennénk ki a kisgyermeket, ami torzulást okozna a személyiségében, de akkor azt egy nagyon jó szülőpedagógus kapcsolatban tudom csak jól elképzelni, és egy nagyon jó nevelő háttérrel, mert hogy azért az életre nevelünk. Alapvetően ezeknek a gyermekeknek, akiknek ilyen tényleg komoly nehézségeik vannak, kicsit túl kell élni ezt az időszakot, de az életben ott nekik is ugyanúgy boldogulni kell, és azt nekünk is látni kell, hogy mire lesz ahhoz szükségük. Tehát nagyon nehéz azért ezt mérlegelni. Én nem vagyok híve egyébként a felmentésnek, de én magam is látok olyan helyzetet, amikor azt mondom, hogy neki szüksége lenne rá, de csak abban az esetben, ha megtaláljuk annak a módját, hogy mivel helyettesítjük azt, amit kiiktatunk, és amit nem kérünk számon. Például, ha egy írásbeli számonkérést szeretnék, egy mentességet, akkor őt ugyanabból, pontosan ugyanabból a tananyagból, ugyanazt szóban mindenképpen számon fogom valahogy, valamilyen módszerrel kérni. Ebben biztosan fejlődnünk kell, és azt gondolom, hogy látom a kollégáimat és a pedagógus társaimat, hogy tudatosan törekszenek azért a módszertani sokszínűségre, akár a számonkérés terén is, mert nyilván látjuk, hogy nagyon sokféle személyiségű gyermek jár az iskolába, sokféle nevelési háttérrel, sokféle megküzdési stratégiával, vagy esetleg sokféle kudarc kerüléssel. Tehát ezeket mind-mind látni egyszerre nagyon nehéz, de szükséges ahhoz, hogy el tudjuk dönteni, hogy mondjuk felmentsünk valakit, vagy nem mentsünk fel, amit egyébként nem mi teszünk meg, hanem hál' Istennek erre képzett szakemberek vannak, akik ezt különböző tesztek és módszerek segítsége, vagy elvégzése után el tudják dönteni, mi már alkalmazzuk. De nyilván a mi javaslatunkra kerülnek mondjuk ezekhez a szakemberekhez ezek a gyerekek.
Nagyon érdekes mindaz, amit elmondtál, és nem az szűrődött le, amivel nagyon egyet tudok érteni, hogy a munka maga, ami alól semmiképpen nem szabad felmenteni. Igen. Ugye többször elmondtátok mind a ketten, hogy egy-egy eltérő fejlődésű vagy fogyatékkal élő gyerek vagy diák esetén nagyon fontos, hogy a természetesen kezeljük, és hogy ugye a fejlődést elő kell segíteni. Hogyan lehet ezt jól megélni? Többször emegetted itt a természetességet.
Ez nagyon nehéz kérdés, mert mi így kaptuk Gergőt, ahogyan van, és én azt gondolom, hogy nagyjából ugyanazt vártuk el tőle, amit a többiektől. Ezen sose gondolkodtunk, hogy mit csináljunk máshogyan. Ráadásul van egy nővére, aki mondjuk mindenbe belevitte és elvárta tőle, hogy ugyanúgy hintázzon, ugyanúgy mászókázzon, ő két keréken biciklizik, tehát mindenféle sportban benne van. Sőt, hogyha sokáig kellett várnia, ugye három gyerekül az asztalnál, mindegyik kér valamit, ezt nagyobb korba szokták önállóság, nevelés órán mondjuk megtanítani, hogy hogyan töltsön vizet. A gyerek felállt, elment a csaphoz, és visszajött a teli pohár vízzel, mi meg csak ott ültünk, megunt várakozni.
Azt gondolom, hogy nagyon sok mindent érintettünk. Zárszóként kérnék tőletek valamit, hogy mit tanácsoltok, hogyan álljanak hozzá a fejlődési nehézségekkel küzdő gyerekekhez, diákokhoz.
Én azt üzenném talán, hogy az önismeret az nagyon fontos. Mielőtt bárkihez bármilyen viszonyt kialakítunk, ha magunkban látjuk, hogy nekünk magunknak hol vannak a hiányosságaink, a gyengeségeink, sokkal türelmesebbek leszünk másnak a hiányosságaihoz, gyengeségeihez, és ha hiszünk abban, hogy a mi gyarlóságunkból is kijöhetünk és fejlődhetünk, akkor sokkal könnyebb elhinni, hogy mások is fejlődhetnek. Én azt gondolom, hogy ezt nyilván szakmai módszertani nyelven is meg lehetett volna fogalmazni, de talán ez az a szemlélet, ami nagyon fontos, hogy a gyerekek is így nézzenek egymásra, a felnőttek is, hiszen lehet méricskélni, hogy kinek nagyobb a baja, a nehézsége, de alapvetően a hozzáállás szerintem a fontos.
Én, amit Gergő által leginkább megtanultam, az az, hogy lehet segítséget kérni és elfogadni. Én azt gondolom, hogy ez minden ember számára fontos és nagyon nehéz megtanulandó dolog. Azt gondolom, hogy egy egészséges embernek is szüksége van időnként a társaira, és arra, hogy csoportban csináljon dolgokat, és egy reális énképhez ez is hozzátartozik, hogy bizony vannak olyan helyzetek, amikor látom a határaimat. Én szeretnék a program címéhez visszatérni, ugye, a kaleidoszkópot választotta Edina. Nekem ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag minden ember ugyanabból az alapépítőanyagból áll össze, de akárhogyan forgatjuk a képet, mindig egy csodálatos és másik képet látunk. Sosem tudom ugyanazt kiforgatni, és azt gondolom, hogyha tudunk ezzel a rácsodálkozással lenni, akkor ami az idézetünk volt, elmondhatjuk, hogy mint piciny magból nyíló virág, a hány ember, annyiféle csodálatos világ.
Nagyon köszönöm a beszélgetést mindkettőtöknek.
Én is köszönöm, hogy beszélgethettünk erről.
Köszönöm, hogy itt lehettünk.
Édesnépár Edinát és Soltész Négomár Editet hallották. Köszönjük, hogy velünk tartottak.